Isten igényét Mózes második könyvéből olvasom, a 13. rész, 20-tól a 22. versig. Azután útnak indultak Szukkotból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment, nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Jó volt találkozni néhányakkal már az ajtóba. Olyan üdítő, amikor egymással találkozhatunk, kezet nyújthatunk egymásnak, örülhetünk egymásnak. Minden más ilyenkor az ember elfelejt. Olyan jó dolog az Úr házába lenni, és jönni az Úr házába. Bátorítok mindenkit, tessék kipróbálni. Egy olyan vasárnapon, ez a másik bevezető gondolat, amely bennünket újjongásra, ünneplésre, Isten iránt való örvendetésre szól, jubilált az egyházi évnek, ez egy különös vasárnap. És hittem azt, hogy mindannyian nem csupán ünneplő ruhát vettünk, amikor eljövünk az Úr házába, hanem felöltöztetjük a lelkünket. És tudunk ünnepelni, és tudjuk ünnepelni azt, aki arra méltatott bennünket, hogy eljön közénk. És a nagy dolgot azért szeretnénk mindenkinek a reális valóságot elmondani. Nem az a nagy dolog, hogy eljöttetek a templom, hanem a nagy dolog az, hogy az Úr itt van. Hogy az Úr fogad benneteket. Hogy az Úrra találkozhatunk. És mi azért jövünk az Úr házába, hogy vele találkozzunk mindenek előtt. És az Ő munkájára találkozunk rá. Egy különös történet parányi részlete, inkább azt mondanám, néhány egészen egyszerű vonása áll ma előttünk ezen a vasárnapon. Minden vasárnapi iskolás kisgyerek, aki bibliai oktatásban részesül, hallotta ezt a történetet. Elindult Izrael népe, kivonult Egyiptomból. Emlékszem egy másodikos kis csoportra, akik visszanórán következett a 10 csapás. Ezek a kis ártatlan kis gyerekeknek, most én meséljem, hogy minden nyomorúság érte az egyiptomiakat. Meséljem el nekik azt is, a 10. csapáshoz rendkívül kemény. Hogyan is mondjam el nekik azt, hogy minden első szülött meghalt. De Isten terve, Isten munkája valahol ebben az irányban halad. Vannak fájdalmas pillanatok, vannak nehéz órák, és aztán vannak örömteli kibontakozások. Csodálatos Istenünk van. Mindannyian éltünk át már nehéz dolgokat. Ebben János evangéliumában Jézus a szülőasszonynak a gyötrelmét, ugye egyéb pontosan említette, hogy milyen nehéz néha elfogadni azt az isteni utat, amelyen ő bennünket vezet, és amin át kell mennünk. Majd röviden szeretnénk erre külön kitérni ebben az összefüggésben. Na de vissza a gyerek csoporthoz, elkezdtem mondani, és féltettem őket attól, hogy most mi is lesz. És elmondtam a történetet, elmondtam azt, hogy Isten hogyan mentette ki aztán az ő népét, és hogyan őrizte meg az ő népének az első szülötteit is, a bárány vére által, mi nekünk komoly áthallásaink vannak itt, a bárány vére által. Jézus Krisztus élete árán mentett meg bennünket attól, hogy nem kell meghalni, hogy a bűn büntetését magára veszi, hogy megszabadít bennünket a bűn következményétől, és megszabadít attól is, hogy kelljen tenni, hogy tennünk kell a rosszat, a gonosz. Csodálatos ez a szabadítás. De úgy elgondolkoztam, és még mindig kicsit hagyáljak meg itt, elgondolkoztam azon, hogy vajon ekkora súlya lenne a szabadítás, na, akkor is, hogyha nem lett volna a bűnnek, az engedetlenségnek, az ellenállásnak, a keménységnek ezek a vonásai, mondjuk a fáróban és a fáró népében, és ha nem féltették volna az ő rabszolgáikat, magát a rabszolga munkát, hogy azt elveszíthetnék valamilyen módon, azt gondolom, hogy ez szükséges rossz. Majd visszatérek rá még, mert szükséges rosszak a mi életünkben is vannak. És jön a szabadítás, és kiszabadul a nép. Féltettem a gyermeket, gyerekeimet, ezeket a másodikos gyerekeket, hogy hát vajon most mi lesz? Tudják, amikor mindezt az egész történetet elmondtam, nem kellett különösebben magyarázni nekik. Nem kellett különösebben vigasztalgatni. Kérdeztem, hogy értik a történetet, és értik, hogy miért történt ez így. Mi is hosszak vagyunk. Mondta az egyik tiszta. Ez bizony olyankor, hát az édesanyja egyéb eszközöket is használ a nevelésére. Nekem nagyon tetszett, ahogy ezt megértette ez a kisgyerek. És azt hiszem, hogy valami különös dolog az, hogy Istennek megvannak a maga eszközei, hogy közel jöjjön hozzánk, hogy az igét érthetővé, átélhetővé, és befogadhatóvá tegye mindenünk számára. Isten kivezette Egyiptomból az ő népét. Nem mindig volt ez így. Korábban Egyiptom a megmenekülésnek az otthona volt. József itt talált menedékre, itt lett főemberré. Jákob egész családja itt menekült meg, 400 évvel korábban. Ide kellett menekülni az éjség elől. Aztán tudjuk jól, jöttek az idők a meggazdagodásra. József jó voltából a legjobb földet kapták a Nílus deltájában. A Nílus deltájában, ugye, Gósen földjét, ahol olyan csodálatos gazdagodott a nép, a másik folyó deltájában nem történt ilyen gazdagodás. Ez csak úgy más hazai fületnek mondom. Olyan fontos dolog, hogy ez a föld annyi örömet jelentett Izrael népének. És aztán a túlgazdagodása is, nem is tudom. Eljött az irigység, az irigyeknek az ideje, és ebből a népből, ebből a gazdag, nagyszerű, Istennek nagyszerű népéből és meggazdagságából élő népének, népéből rabszolga lesz. És a rabszolga földé válik Egyiptom, ami valamikor a gazdagságnak az otthona volt. A népeknek a kamrája, élés kamrája, az ennek a népnek a legnagyobb nyomorúságát hozza el.
És itt egy pillanatra azok szeretnék megállni, mert üzenete van ennek, aztán mindannyiunk számára, hogy nem a föld, nem az a hely, az a meghatározó, hogy neked hogyan megy, jó vagy rosszul, jól vagy rosszul, hogy keserű kenyeret kell enned, vagy Isten gazdagságának áldását éled át, és újongasz, és örülhetsz. Minden további nélkül, mindenek felett. Párhuzamként hadd állítsam ide nagyon gyorsan Bóse gazdag földjét, és a sivatag szélét, az örök tengernek a túloldalát. Ebben az időben hol ünnepeltek erőteljesebben? A rabszolgaság Egyiptom földjén, vagy a szabadságnak a túloldalán, ahol Isten hatalmas szabadítását élte át ez a nép? A sivatagban, a sivatag szélén. Hol örülsz jobban? Hol tudod jobban örvendezni, ünnepelni ez a nép? Hol tudod? Ott, ahol az Úr a szabadítását létrehozta. És olyan jó dolog az ő keze alatt lenni. Az ő szabadító keze alatt lenni. És az ő vezetése alatt élni. Egy nagyon érdekes bevezetése van itt. Az előző verseten elolvastam néhány hétig előtte, és soha nem tűnt föl olyan nagyon precízen, csak sejtettem, és nem állt egészen össze az, hogy amikor Izrael Isten kivezeti Egyiptomból, átmennek a túloldalra, ahol a tenger ketté nyílik, ők aztán átmennek, és mögöttük összezáródik az őket üldöző Fáró és csapata, és egész szekerettől lovasztott víz oda, ugye ezt olvastuk ott. Nem tűnt föl az, hogy azt tudtam, hogy kerülő úton mentek aztán, és az mindig előttem volt, de az nem tűnt föl olyan erősen, mint itt ebben a mai Biblia szakaszunkban, ahol azt olvassuk, hogy amikor a fáró 17. vers, amikor a fáró elbocsájtotta a népet, nem a filiszteusok földje felé vitte őket Isten, bár közel volt az, egyébként 250-300 kilométerről van szó, tessék ezt úgy összerakni, 250-300 kilométer a Sinai félszigetnek azt a felső része. Bár közel volt az, mert azt mondta az Isten, hát ha meggondolja magát a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette őket a Vörös-tenger pusztájának útján. Föltekerkedve jöttek ki az izraeliták. Ez érdekes megjegyzés, föltekerkedve jöttek ki, de ez a nép rabszolga nép. Lehet a kezükbe fegyvert adni, vagy eltérték úgy, a kölcsönkérték a szomszédokból, úgy, mint az edényeket, meg minden gazdagságot, ugye tudjuk jól, hogy ezt kellett azon az éjszakán tenniük, de nem egy fegyverforgató népről van szó, hanem egy rabszolga népről, akik téglataposáshoz értettek. Akik azt a munkát végezték, ami a rabszolgáknak a feladata. És mindig megmondták nekik, hogy mit kell tenniük. Egy mindennek kitett, nagyon megterhelő helyzet, egy olyan állapot, amikor nincs biztonság, Isten elvezeti ezt a népet egy másik útra. A tanulásnak az útjára. Az ő vezetése Isten bölcsességéből nagyon világosan hatalmas varga betűt írott le ennek a népnek a
életében. Arról persze nem akarok beszélni, hogy a Sionig el kell érkezni. Oda is meg kell érkezni. Itt szükség van arra, hogy az Úr a szövetséget kössön az ő hegyén, ahol az Úr lakik. És eljöjjön ez az idő. De olyan érdekes ez a szakasz, hogy az Isten nem átvezeti, és mint egy a hatalmas termeti ammonitát, vagy a Filiszteus ez a tengeri harci nép közé vezeti be az Úr ezt a népet, hanem bölcsen, hogy megtanulja a hadakozást, először csak úgy, hogy Mózes fölemelt keze jelenti a győzelmet, ugye az Amalekiták felett, az imádság tartja meg, és az ő adja a gyógyulást, ő az, aki elvégzi a munkát, és megörzi ezt a népet a maga számára. De csodálatos ez az Úr, amit megtesz. Mert az Úr bölcsen irányítja, vezeti ezt a népet, és az Úr bölcsen igazgatja, irányítja a mi életünket is. Olyan jó dolog rábízni az életünket őre. Hadd kérjelek, merj rábízni az élő Istenre az életedet. Mert ő gondoskodni fog rólad. Mert ő fog gondoskodni rólad. Nem neked kell agyafurtnak lenni, okosnak lenni, segítségre számítani jobbról és balról, hanem az Úr vezetése alá kerül az életed, akkor csodálatos dolgok következnek. Személyesen mondom csak el, eszembe jutott ma reggel, mikor az én lumbágom is kicsit előjött, és nehezen állok föl, és jövök, megyek egy szegény pakolás után. Eszembe jut egy fiatalkori kirándulásunk Bács-Bokodra. Az ottani katolikus plébánosnak voltunk a vendégei ketten, barátommal. És azt láttuk, hogy az egyik lába rövidebb, mint a másik. És elmondta, hogy egy baleset érte, gyerekeket utaztatott, hát annak idején, ugye főleg a délen és a nyugati részen sokszor megtettük, hogy kis mikrobuszunk volt, és akkor utaztattuk a gyerekeket. Ifjúsági órára, konferenciákra, nem tudom, sok-sok ő is túlterhelt kis barkasszal ment, és azt mondja, hogy késő éjszaka volt, amikor visszafordult, már egyedül volt, és egy olyan baleset érte, hogy mindkét lába eltört, mindkét lába tönkrement. Úgyhogy évekre el kellett mennie orvostól orvosig járt, mint rendbe hozták ezt a nagyon összetört, szilánkosra tört lábakat. De ami miatt elmondom a történetet, az, hogy rehabilitációra Bécs melletti kórházba került ez a katolikus pap testvérünk, és azt mondja, hogy ez egy olyan nagy dolog volt, amikor már megtehette azt, hogy az egyik reggel ő misézett. És nem tudja már, hanyadik volt az a mise, amit tett, de kiment az oltárhoz, a két mankójával, és azt mondja, képzeljétek el, ott felejtettem a mankókat a szoltára. Szóval csodálatos az, ahogy Isten dolgozik. Isten valami különös módon végzi az ő munkáját, ha mered rábízni magad. Ha mered rábízni magad. És akkor itt van előttünk ez a kerülő utaknak a kérdése. Isten kerülő utak ezek? Milyenek azok, amelyek Isten által előkészített kerülő utak? Olyanok, azt gondolom, amelyekben próbát érnek bennünket. Isten próbára teszi a kitartásunkat, növeli az erőnlétet, ugye? A lelki erőnlétet is, és közben megerősít, felkészít, felfegyverez. Fel vagyunk ugyanúgy, mint Izrael népe ma is félelemmel, háborútól, vírustól, és olyan jó dolog rábízni magunkat az Istenre. Ezek azok az események, amelyeken keresztül ő növelni akarja a te hitedet. Meg akar erősíteni. Vagy itt van az anyagi nyomorúság, felszökő árak, infláció, teli vagyunk feszültséggel, kerülő út, amelyen keresztül mi azt várnánk, ugye, és annak örülnénk, ha mindig tapsolni lehetne, és hallelujját, és jubilát is tudnánk mindig mondani. De az a helyzet, hogy Isten kerülő utakra vezet bennünket. És ezek mind alkalmak arra, hogy ő az ő akaratát, az ő vezetését, az ő erejét közölje velünk. És legyetekül, Isten felfegyverzi az ő népét. És Isten felfegyverez bennünket is. És ez nem csupán azt jelenti, hogy valóságos eszközöket kapunk, a kézzel fogható eszközöket kapunk a harchoz vagy a küzdelemhez, hanem azt is jelenti, hogy a mi belső emberünket erősíti meg. Teszednek gondolni arra, hogy Isten nem hagy bennünket hagy kísérteni, de nem hagy teljes kísérteni, mint ahogy mi azt elszenvedhetnénk. Mert a nehézségekkel együtt megadja, a kümenekedést is megadja. Aztán ott vannak a lelki fegyverek, mert nekünk bizony nem tetszés vélelem van tusakodásunk egy első sorban. A küzdelem nem ezen a szinten zajlik, hanem mindig a mögötte lévő hatalommal és erővel is, amely ezt mozgatja. Akár ember kapcsolatokban, akár közösségekben, akár milyen módon, mert mögé kell látnunk, a dolgok mögé, amely egy lelkületet szakas. És mi tudjuk, hogy a lelki fegyverek éppen erre valók. Mert be lehet bújni a hitnek a pajzsa mögé, ugye? Ha pedig valóban van üzenet, akkor előre lehet venni a léleknek, a léleknek a kardját. Nagyon érdekes, jól van megfogalmazva, mert lehet, hogy támadó fegyvernek ad a kard, de nem az, ha a lélek kezébe van. Az helyre teszi. Félreértés az, hogy én amikor Katabányán ért a dolog, ráda testvéreim is tudják, hogy egy akkora pofont kaptam egy embertől, mert ő az Úrnak a harcosa. Kicsit lelkeskedő ember volt, és ezt most nem akarom tovább részletezni, és azt, hogy én a gyerekeknek a Krisztus keresztet raktam ki a gyerekeknek, én pogány vagyok. És ezért ő velem szemben formálhatja ezt a dolgot. Tudjátok, hogy mi történt ezek után? Nem adtam vissza. Nem. Kiteszékeltem, a gyerekek nagyon megijedtek, berebbentek a falak mellé. És képzeljétek el, hogy a következő istentiszteleten teli volt a gyerekek szüleivel is az istentisztelet. Kerülő út, de az Isten az, aki
ezt a dolgot elvégzi, és folytatja. Ők arra gondoltak persze, hogy engem meg akarnak védeni, de nem volt rá az a szükség, hanem arra, hogy jöjjenek el és hallgassák meg az evangéliumot. Arra volt szükség. És most jutunk el tulajdonképpen, ezeket készítettük elő, vagy ezekkel készítettük elő azt a nagyon rövid, markáns üzenetet, ami ma itt előttünk áll. Amikor elindultok Szukkótból, ugye Gósen földjéről, Etámnál letáboroztak, ez ott volt a Vörös-tenger partján, ugye? Még a másik oldalon. És tudjuk róla történetet, de és hogy kerültek át az úszópartra, és hogy az Úr velük volt, és hogy megmentette őket, de ebben a pillanatban, és erre utal ez a mai igeszakaszunk, ott áll a Vörös-tenger partján a nép, hátul az egyiptomi fenyegetettség, és ebben a nagyon nehéz helyzetben azt mondja az írás, hogy az Úr ott volt velük felhőoszlopban nappal, és tűzoszlopban éjjel. Az Úr jelen volt, velük volt, nem hagyta őket magukra. Emberi észrel itt a kérdés jött volna elő, hogy na jó, hát eddig rendben van, de merre tovább? Na most mit csináljunk? Hajókat kellene építeni talán, ugye? A vágy már megvan, hogy átmenjünk a túlsó partra, de most akkor álljunk neki, és készítsük ezt a dolgot. Merre tovább? Hova? Északra, keletre? Délre? Merre van kevesebb veszély? Hogy lehetne kikerülni ebből a tárcból, ebből a nehéz helyzetből? Harcolni kell. Most harcolni, folytassuk a háborút, vagy ne folytassuk a háborút. Felejtsék el, nem kell áthallás. Nem. Csak az a helyzet. Mi csináljunk továbbiakban? Kevés az élelem, kevés a víz, minden ellenünk dolgozik. Tudjuk jól képzelni, itt a fűn meg manna van. Mi már ez, ugye? Ahogy fölteszik a kérdést, később is. De az Úr velük van. Ezt szeretném hangsúlyozni nagyon. Az Úr látható módon velünk van. Az Isten gyermekei látják őt. Szemük elől nem veszítik el az élő kapcsolat Jézus Krisztus által és a Szentlélek által valóságos lehet az életünkben. Jézus megígérte, és ha ő megígérte, akkor meg is történt, veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Én ott vagyok, veletek vagyok. De nem az észszerűség, nem a stratégia, nem a taktika, nem a különböző praktikák azok, amelyekkel most útirányt akarnak választani, hanem azt mondja, és ez az ige ma erről szó, arra kell menni, mert az Úr vezet. Amerre az Úr megy, mi arra akarunk tovább menni. És hogyha őt követjük, és nem tévesztjük el azt az irányt, akkor biztonságban vagyunk. Akkor jó helyen vagyunk. Sok minden színezheti persze az életünket, a dolgainkat, de jó helyen vagyunk. Az Úr előttük meg. Éjjel tűzzel, hogy lehet-e látni nappal felhőben. A fény nappal kevésbé látszik a felhőben. Éjjel nappal mehessenek. Ez nem azt jelentette, hogy meneteltek, kimeneteltek, ilyen erőltetett menetbe végigvonultak a pusztán,
hanem ha kellett, akkor éjjel mentek, kellett, akkor nappal mentek. Bármikor lehetett, amikor az Úr azt mondta, hogy most. Ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Nem vagy egyedül. Ő mindig segítségül hívható. És a záró gondolatom is ez lenne, ő nem fog téged elhagyni. A kapcsolat csak úgy tűnhet meg, hogyha te hagyod előtt. Ha te hagyod előtt. Mert ő nem fog elhagyni téged. Egy életen keresztül lesz veled.